Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük urunkat karácsony ünnepén. A 315. dicséretünk első két versének éneklésével. Az első verset fennállva énekeljük, a másodiknál foglaljunk helyet. Krisztus Urunknak áldott születésén. Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezeiben régen rengettek képen. Magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek és nemzetségnek. Folytassuk Isten tiszteletünket, és másik szép karácsonyi énekünket énekeljük, a 327. dicséretet. Ennek valamennyi versét énekeljük. Tehát a 327. énekünket, ami így kezdődik: ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel, a jászolhoz Betlehembe jöjjetek el.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, a karácsony történetét a napkeleti bölcsekről, amint az írva található a Máté evangélium második részében, az első és azt követő versekben. Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király pedig ezt halván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem, és ebbe gyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hogy hol kell Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te Betlehem Júdának földe, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe mondta nekik, elmenvén szorgalmasan kérdezősködjetek a gyermek felől, mielőtt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindultak. És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mint addig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen, nagy örömmel örvendeztek, és bemenvén a házba ott találták a gyermeket, anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tettek neki. És kincseiket kitárván ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel államban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy együtt ünnepelhetjük a karácsonyt a gyülekezet közösségében. Köszönjük mindazt, amit már eddig adtál a karácsony ünnepén, a karácsonyi áldásokat. Köszönjük a családot, köszönjük a közös otthoni ünneplést, köszönjük az ajándékokat, köszönjük a békességet, hogy békében telt el külsőképpen is, ami karácsonyunk ebben az országban, és köszönjük, hogy otthon is békességben lehettünk együtt a te születésed napján. Köszönjük, Urunk, hogy lelki örömeink is vannak, lelki megtapasztalásaink is, és mindezt neked köszönjük meg. Köszönjük, hogyha ebben az ünnepkörben közelebb kerültünk te hozzád. Hálát adunk azért, hogy az igét is jobban megszerettük, és jobban megismertük. Hálát adunk azért, hogy a karácsonyi történet ismét előttünk van, és újra kibomlik előttünk. Hogy újabb üzeneteket találunk, és személyes tanításokat, bátorításokat, biztatásokat. Köszönjük, hogy a gyülekezetben is olyan nagyon szép alkalmakat adtál nekünk. Köszönjük a karácsony közös megünneplését, amikor a gyermekek is itt voltak, és a szolgálatokkal még szebbé tették a mi karácsonyunkat. Köszönjük a sok készülődést, köszönjük a díszleteket, köszönjük az énekeket, köszönjük a verseket. És köszönjük, Urunk, az igét, amit készítettél, a sákramentumot, amivel élhettünk a tegnapi napon is, amit ma is készítettél a mi számunkra. És mindez arról beszél, hogy neked van egy nagyon nagy ajándékod, édes atyánk. Azért a legnagyobb ajándék a te fiad, az Úr Jézus, akit nekünk ajándékoztál, hogy éljünk általa. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat erre a világra. Köszönjük, hogy itt volt közöttünk. Köszönjük, hogy hozta a megváltást. hogy van szabadulás most már a sötétség hatalmából, hogy nem kell az ördögnek uralkodnia az életünk felett, mert a tiédet kihozod onnan, és bennünket is kiszabadítottál. Köszönjük, Urunk, hogy mennyei örömmel töltöttél meg bennünket, amikor az ígét olvastuk, és most is. Ezt kérjük tőled. Áld meg az ígét, kérünk, szent lelked által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és a 328. dicséretünk első versét énekeljük. A 328. dicséret első versét. Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzátérni. Még elmondom azt, hogy az irodában kihangosítva és kivetítve lehet az Isten tiszteletet látni, tehát hogyha kisbabával nyugtalanság volna, nyugodtan oda be lehet menni, a iroda ajtó nyitva van. Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzátérni. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az ígét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Mikeás próféta könyvének 5. részében. Mikeás könyvének 5. fejezetében így szól az ige válogatott versek alapján. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nekem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva és öröktől fogva van, és majd ő megáll és legeltet az Úrnak erejével, és az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, és ő a mi békességünk. Nagy örömmel és szeretettel veszek részt a testvérekkel egy közösségben most a karácsony ünneplésében, amikor is már visszagondolhatunk nagyon sok ajándékra, amit Isten adott mi nekünk ebben a karácsony ünnepkörben, a készülődésre, az adventi alkalmakra, az advent 4. vasárnapjára, az akkor levő gyülekezeti karácsony ünneplésre, amit már a honlapunkon, ha jól hallottam, 126-an néztek meg. Tehát nem csak akik itt voltunk, részesedtünk ebből, hanem a honlapunkon is megnézték, és még többen meg fogják nézni. És ezek közül való az egyik, ami nekem ajándékot jelentett, vagy nagy örömöt jelentett. Fölsoroltam magamnak, már eddig 3 nagy ajándékot kaptam a gyülekezettől, vagy a gyülekezet közösségében, és ezt fölírtam magamnak. Az egyik a díszletekkel kapcsolatos, hogy elkészítették erre a műsorra a díszletet, ami mögöttem is látszik, a kivilágított csillag. Ez a nagyon szép kép, háttérkép, ami különben a honlapunkon még jobban látszik, ez a különleges szép kék szín. Az, hogy kicsit mélysége van a képnek, hiszen ott van a Betlehemnek a városkája is. És ami nekem sokat jelentett és örömet jelentett, az az ablak alatt levő díszlet. Ez a beszélgetés kősziklája. A beszélgetés kősziklája, ez itt állt a dobogon, és a kis juhocskák, akik ugye készületek az áldozatra, és féltek, hogy melyikük lesz az áldozat. E köré gyűltek, ez volt a beszélgetés kősziklájó, mindig oda jöttek, és ott el tudták mondani szívük bánatát. És ennek valami nagyon mély bibliai szimbolikája van, amit én ismerek, és talán többen is ismerik, hogy a kőszikla mit jelentett a Bibliában. És ezer asszociációt indított el bennem. Tény az, hogy a kőszikla Krisztus volt. És valahogy ez bennünket Krisztusra emlékeztet, hogy ott lehet beszélgetni, neki lehet elmondani. Hát ezért jött erre a földre. Ez az egyik ajándék, ami nekem sokat jelentett. A másik az, hogy a gyülekezetünkben levő 101 éves Lipcsei nénét egy testvérünk elhozta, anélkül, hogy én kértem volna, hogy hozza el. Gondolkoztam rajta, hogy kellene telefonon kérni, hogy hozza el ez a kedves testvérünk, aki el szokta őt hozni, de hát neki is sok gondja, baja volt. És bejövök a templomba, és ott van a 101 éves Lipcsei néni, illetve áprilisban lesz 101 éves. Úgyhogy tegnap együtt úrvacsoráztunk velem. És a harmadik pedig nagyon érdekes ajándék volt, egészen váratlan helyről, noha számíthattam volna kicsit már a tapasztalat alapján. A Kócskároly általános iskola rendszeresen, most már a 20. alkalommal nálunk tartja a karácsonyi ünnepségét, illetve nem is ünnepség, ez egy koncert, karácsonyi koncert, és noha nem zeneiskola, nem zenei tagozatú iskola, nagyon ügyesen, szépen zenélnek. És a fénypontot mindig azt jelenti, hogy a tanári énekkar énekel. És akkor a tanárok kiállnak és énekelnek. Hát én elmondhatom, hogy a karácsony üzenete átjött. Szóval az ember egy ilyen nagy élményben részesül, hogy nem egy egyház ünnepség, egy állami iskola, ahol egyszerűen szabadon és felszabadultan énekelnek. Az éneket azóta is többször eljátszottam a zongorán, mert a karácsonyi spirituálé, amiben van egy szép leírás, a falu szélén, barlang mélyén, Máriának szűz karján, kicsi gyermek nyugszik, békén aludj, édes Jézuskám, stb. Tehát egy szép leírás az öreg pásztorokról, meg hogy mi is menjünk. A refrén pedig, amit énekeltek, az még most is a fülemben van, lelkesen előadták. Az ősi jóslat beteljesült, miénk a megváltó. Ővé az ég és ővé a föld, hirdeti angyal szó. Azért ezt lelkesen elénekelni, hogy miénk a megváltó, meg hogy ővé az ég és ővé a föld. Szóval Krisztus megszületett, azért egy karácsony öröm volt, és nekem is örömöt jelentett mindez. De a legnagyobb ajándék számomra, meg számunkra az Úr Jézus. Ezért mondja a Pál apostol, hogy hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Mert ő a legnagyobb ajándék, és bármi ajándék van karácsonykor, ez mind Krisztusnak köszönhető, mert ő benne, ő által, őre áll nézve ad Isten ajándékot mi nekünk. Tehát ennyit a eddigi áldásokra, amiket Isten adott. És most pedig egy újabb áldás, tudnék, egy különleges ige hangzik el, aminek különleges akusztikája volt három esetben, és ez lesz az ige hirdetésemnek a hármas felosztása is, hogy a felolvasott igém, a textusom, a Mikeás próféta könyvéből levő profécia, az hol hangzott el, és milyen hangzása volt neki ennek a proféciának, ami legelőször Krisztus előtt, ami megváltunk születés előtt 722-ben hangzott el. A profécia, mint olyan, egyszerűen csodálatos és emberi logikával megmagyarázhatatlan, hogy Isten évszázadokkal korábban pontosan elmondta azt, hogy mi fog történni, és ennek megfelelően történtek a dolgok. Tehát Krisztus előtt 722-ben hangzik erről az ige, hogy de te Júdeának Betleheme, bár kicsiny vagy. Ha kicsiny vagy, nem vagy a legkisebb, azért nem vagy legkisebb, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja Izraelt, az én népemet, és mondja tovább, és ezt érdemes lenne kifejteni, ő a mi békességünk. És ez a profécia különleges, mind a három esetben különleges akusztikája volt először, és ezért adtam ezt a címet, az ige hirdetésemnek ezt a címet, hogy világosság a sötétségben. Amikor először elhangzott, amikor a proféta megkapta ezt, Isten inspiráció által valamilyen módon is kihirdette, hogy nem lesz mindig sötét ott, és hogy hogy kicsiny a Betlehembe ott megszületik a megváltó. Ez a sötétségben hangzott el. Legelőször is, amikor felhangzott, nagyon sötétség volt az országban, hiszen akkor pusztult el az északi ország rész. Tudjuk, hogy 722-ben az északi ország rész megsemmisült. Aztán már csak a déli ország rész élt tovább. Milyen rettentést jelentette ez a déli ország rész lakosainak, hogy jön az ellenség, és az északi ország rész 10 törzset elpusztított, most mi következünk. És már körül is sáncolták Jeruzsálemet. És akkor elhangzik egy biztató profécia valakiről, aki majd eljön, aki majd uralkodik, aki majd vezet, és ez olyan volt, mint egy világosság a sötétségben. Ezeknek az embereknek a szívét megtöltötte a félelem. Most mi következünk? Valahogy úgy, mint amikor a második tatárjárás volt Erdélyben 1660-ban, amikor második Rákóczi György is elesett, és ezt meghallott az Rényi Miklós Magyarországon, és azt mondta, hogy én ezt idézte, Proximus iam uca legon ardet, a uca legon szomszéd háza ég, mert a szomszédban égett már. Az északi ország rész elpusztult, mi következünk. És akkor felhangzik egy prófécia, és azt mondja, hogy de te Betlehem, de te Efratának Betleheme, kicsiny vagy, ne félj, belőle az uralkodó származik, akinek az uralkodása örökkévaló, valami olyan biztató, örökkévaló, biztató ígéretet kaptak, ami megerősítette őket. Hogy ez a sötétségben hangzott el, ezt onnan is tudjuk, hogy a prófétának, aki ezt elmondta, Mikeás, a személyes életében is lehettek árnyak. Ezt onnan tudom, hogy Mikeás, aki ezt leírja, az a könyv utolsó fejezetében azt mondja, hogy ne örüljén ellenségem, mert a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Tehát az ő életében is voltak sötét, rémisztő dolgok. Egyrészt, hát, hogyha az egész déli ország rész is elpusztult, a hívők is veszedelembe kerülnek. De ki tudja, hogy mi volt az életében az, ami miatt ő neki világosságra volt és biztatásra volt szüksége. Nos, ez volt az első hely, ahol elhangzott ez. És körülbelül 700 év elmúltával újra elhangzik ez a profécia, újra felcsendül ez a profécia, mint egy sötét helyen világító szövétnekként, ezt csak felcsendül ez a különleges beszéd arról, hogy a Betlehem kicsiny, nagyon kicsiny, de mégsem kicsiny, és belőle egy olyan uralkodó származik, aki öröktől fog való. És ez az egész átlép valahogy az időből az örökké valóság. Örökké valóság dimenziójába kerül be ez az egész. A földi életünkben megszól a föntről, hátulról, az Isten országából valami olyan, amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az Isten szava. Ott, ahol igazán sötét volt, ott hangzott el a Heródes udvarában. Mert miről is van szó? A napkeleti bölcsek meglátták a csillagot, ez vezette őket, és nem Betlehembe mentek, hanem a királyi palotába, Jeruzsálembe. Azt olvassuk, hogy megháborodott, ugye felháborodott, összezavarodott a király is, meg az egész Jeruzsálem is. És akkor előhivatja a proféták, vagy a írástudókat, hogy hozzák elő a proféciákat, és akkor felcsendül ez a ige a Mikeás 5. fejezetéből. Mint ahogy megígértem, három része van az ige hirdetésemnek. Egyik, hogy mit jelentett ez a vers, ez az ige, ez a profécia Heródesnek. Mit jelentett ez a bölcseknek, és mit jelentett ez a jeruzsálemi hívőknek, akik várták a messiást. És közben természetesen ott van, amit jelent ez nekünk. Ez mind a három csoportban ott állunk mi is, és várjuk, hogy kinek mit jelent. Először mit jelentett Heródesnek? Heródes most nem vallásos szöveget akar hallgatni, nem a már beállt népegyháznak a tudományára kíváncsi, nem a vallásos kultusz kell neki, hanem hogy mit mond Isten igéje. Tudnélik, a templomi rend szépen ment a maga menete szerint, megvoltak az áldozatok, megvolt az új templom, a Heródes által épített új templom, és az embereknek adott kultuszt, vallást, vagy legalábbis megengedte, hogy gyakorolják, és azok a maguk módján gyakorolták is. Ott voltak a fényes papi személyek, a nagy teológiai tudományukkal, ami azonban nem a Bibliára épült már, hanem régen elszakadtak ők a Bibliától. A Bibliához hozzátették a szent hagyományt. Úgyhogy ott is egy ilyen szóla szkriptúra elvre lett volna szükség, hogy egyedül a szentírás, hogy mindazt lehámozni, ami rárakódott. Körülvetik a Bibliát ezer rendeléssel, és hogyha ezeket megtartod, akkor majd talán kedves leszel Istennek, és cselekedetekből lehetett ott már megigazolni, úgy gondolták. És ennek nem volt ereje. Ha nem a Bibliát hirdeti egy lelkész, vagy egy egyház, akkor annak nincsen ereje. Aminek igazából lelki ereje van, az Isten igéje. Azt az Isten igéjét kell igényelnünk, és azt kell várnunk, azt kell hirdetni. És itt nem volt ott az Istennek az ereje. Nem is volt az Isten igazi beszéd, ezért most a Heródes, amikor teljesen összezavarodik, hogy király született. És én nem tudok róla, hogy király született volna. És én egyet tudok, hogy én vagyok a király, és más nem lehet a király. Mert ahány ellen lába sem volt, azt mindent eltette lába alól. Mondják, hogy a három fiát, az Arisztobut, Alexandert és Antipátert is eltette lába alól. Hogy a fiai se uralkodhassanak. A sógorát is megölette. Egyik rokonát, a Hirkánuszt, a második Hirkánuszt is megölette. A sógorát, a másik Arisztobult is megölette. A feleségét is megölette, de egy vérengző állat volt ez a Heródes, ez a nagy Heródes. Most azonban az Isten igéjét akarja hallgatni. Ha nem az érdekel, hogy ti mit mondotok, ha mit mond az ige. Nem lelki szomjúság, nem egy pneumatikus vágyakozás vezette őt, hogy most igét adjatok, dehogy is, hanem érezte, hogy most valami olyan dolog történik, hogy meg kell tudnom, hogy mi az Isten akarata. És ezért mondta, hogy hozzátok ide az Isten igéjét. És jönnek a tekercsekkel, a könyvtekercsekkel, az írástudók. És feltekerik az írástudókat, könyvtekercset. És a Mikeás könyvét olvassák, és azt olvassák, hogy te Betlehem, noha kicsiny vagy, Júda fejedelmi városai között, mégsem te vagy a legkisebb, mert belőled származik az, aki legelteti majd Izraelt, aki az igazi uralkodó lesz, akinek uralkodása öröktől fogva való. Meghallotta tehát Istennek a beszédét. És erre mondhatott igent is, meg nemet. Ő akkor végleg megkeményítette a szívét. Eddig is egy kőkemény szívű ember volt, most döntést hozott, egy utolsó döntést hozott Istennel szemben. Mert ilyen ez, hogy az ember keményítette a szívét, aztán kőkemény lesz. És ez az ember végképpen ellene szegült Isten dolgainak, akkor rendelt el a gyermekgyilkosságot, hogy minden két éven alul gyermeket meg kell ölni. Íme Isten igéje hallatán csak megkeményedett a szíve. Mert Isten igéje ilyen, hogy vagy megkeményedik az ember szíve, amikor hallgatja, és azt mondja, hogy nem, ezt aztán már nem akarom. Vagy pedig meglágyul az embernek a szíve, és azt mondja, hogy Uram, itt vagyok. De ez össze kell, hogy törje a mi szívünket. Hogy alázatosan azt mondjuk, Uram, legyen meg a te akaratod. Így hát mondhatom is azt, hogy Isten igéje olyan, amire lehet építkezni, de lehet olyan, hogy valakire ráesik és szétzúzza, mint a Biblia ezt mondja. Ezt jelentette számára a Mikeási profécia. Jön valaki, aki uralkodni fog Izraelen? Nem. Én fogok uralkodni Izraelen. Nem sokáig uralkodott, hiszen tudjuk, hogy pár év múlva vitték a hírt, vitt a hírt az angyal a szent családnak Egyiptomba, hazajöhettek már, mert meghalt, aki a gyermeket halálra kergette. Mit jelentett ez a profécia az a bölcseknek? A bölcseknek mit jelentett ez a profécia? Hát, nagyon sokat. Tudnék, eddig olyan szépen mentek a dolgok. Látták a betlehemi csillagot, ez vezette őket. Sőt, meggyőződésem, hogy nem csak a csillagot látták, hanem kezükben volt a Bálámnak a régi jövendőlése, hogy majd egy csillag származik Jákobtól, királyi pálca, és hogy ez a csillag a Messiás születését jelenti. És ezért minden szépen ment. Elindultak, megértették, vezette őket a csillag, vezette őket a lélek, tele voltak lelkesedéssel, buzgósággal, és akkor Jeruzsálembe érve minden elsötétült. Egy pillanatot minden összekuszálódott az életükben. Körülnéztek, és minden a sötétség, lelki sötétség. Fenyegető tekintetű király elé vezetik őket, miután összezavarodott emberek kísérik fel őket a trónterembe. És ebben az állapotban hangzott el számukra a profécia, amikor minden elsötétült. Tulajdonképpen, ami olyan jól indult és jó, mert mostanáig most tényleg minden összeomlott, és valóban sötétbe kerültek, mert már nem látták a csillagot. Onnan tudjuk, hogy Jeruzsálemben nem látták a csillagot, hogy a történetet tovább olvasva látjuk, hogy amikor már végül kiszabadulnak Jeruzsálemből, ki tudnak jönni és mennek Betlehem felé, Betlehem irányába, akkor meglátták újra a csillagot, sőt még fejezi a Szentírás, hogy amikor megláttak a csillagot, nagy örömmel megörvendeztek. Tehát most elég nem látták a csillagot, valahogy eltűnt a csillag a szemük elől, hogy miért, azt nem tudom. Talán az saját bölcselkedésük miatt, hogy király születik, királyudvarba kell megkeresni, megyünk a királyudvarba. Igaz, a csillag kicsit arrafele ment volna, de ők inkább a saját elgondolásuk, emberek nézve, vallásilag nézve is nem rossz elgondolásuk volt. Csak mégse hűségesen követték az Úr vezetését, és itt elrontották a dolgot. Vagy mások kereshető, nincs leírva, hogy miért tűnt el a csillag, de az biztos, hogy ott Jeruzsálemben ez a mennyei vezérlés megszűnt számukra, és ott vannak a sötétségben. És ezt, csak a trónterembe bevonulnak az írástudók. Akiktől sok jót nem várhattak, hiszen tudták, hogy ennek az írástudók már nem a Bibliát mondják, hanem a hozzátett magyarázatokat magyarázzák a népnek. Igaz, hogy van köztük egy-két olyan ember, aki jobb fajta. A Hillel rabbi például. A Simeonnak az édesapja. Az egy jó szándékú, kedves, kegyes ember volt. Hiszen azok is voltak olyan emberek, akik szerették a Messiást és várták. És én játszom a gondolattól, hogy talán Hillel rabbi volt éppen az, aki a Mikeás próféta könyvtekercsét elővette. Elolvas, és azt mondja, te Betlehem, noha kicsin vagy, nem vagy a legkisebb, mert belőled származik az, aki majd uralkodik Izraelen, akinek uralkodása kezdettől fogva, és örökké való, és ő a mi békességünk. Most ezért mondtam, hogy ennek különleges közegben kellett elhangzani, hogy milyen akusztikája lehetett a sötétség barlangjában, a Herodes palotájában, ahol már minden elveszett, már minden fény kihunyt, amikor már nincs ott a csillag. A szívükben sincsen már ott a reménységnek a sugara, és ők kétségbe estek, és valamit elrontottunk, pláne még tudhatták, ha még tudták volna azt, hogy valahogy azért összefüggött mindez a betlehemi gyermekgyilkossággal is, hiszen így tudta meg Herodes ezt. De nem érdemes túlragozni, mert Herodes másképpen is megtudhatta volna, tehát felmenthetjük a bölcseket ember lelkiismeret furdalás alól. De tény az, hogy ott vannak a nagy lelki káoszban, és ott egyszer csak bejön a fény, mert ott az ige. És így van ez a mi életünkben is. Sokszor minden összedől, kihújnak a büszke fények, és a sötétségben ott vagyunk, és akkor megszólal az ige. Én nem tudom, hogy hányunknak volt már ilyen megtapasztalása, hogy ezt csak felragyogott az Istennek a beszéde előttük, hogy olvastuk a Bibliát, végül elővettük a Bibliát, akár a Bibliaolvasó vezérfonal alapján. és éppen arra napra az az ige volt kijelölve, vagy bementem a templomba, és akkor pontosan egy olyan ige hangzott el, amire éppen én nekem szükségem volt, és én nem tudtam, hogy honnan tudhatja a lelkész, hogy nekem erre az igére van szükségem, és nem is tudta a lelkész, hogy nekem arra az igére volt szükségem, de Isten nagyon jól tudta, hogy nekem milyen beszédre van szükségem. Az az ige, az a vers, az egy mondat, ami elhangzott az Isten szeretetéről, a vigasztalása, a bátorítása, hogy ne félj, mert veled vagyok, mert megsegítelek, térj hozzám, és akkor új életet kezdhetsz. Valami ilyesfajta lehetett. Arról is lehetett beszélni, hogy mit jelentett ez a írástudóknak, akik már régen elszakadtak az igétől, és most egy igeverset olvasunk. Hogy ez milyen különleges, erős szó lehetett számukra, hogy a rabbi Hillélnek milyen sokat jelentett, de ennek a három napkeleti bölcsnek, akinek a nevét se tudjuk a Biblia szerint. Később a hagyomány megadta nekik a nevüket is. Akik még királyok se voltak, noha később a katolikus hagyomány elmondta azt, hogy ők három királyok is voltak. Amit a Biblia elmond, amit biztosan tudunk, hiszen a Biblia tudásához sok minden mást is hozzátettek, de az alap, az a primér források Biblia, vagy a napkeleti bölcsek. Hogy milyen boldogok voltak, hogy felhangzott az Isten igéje, és ez erőforrás volt számukra. Bíztatás, Betlehembe kell mennünk. Amikor nem látták a csillagot, Isten az ige által vezet őket. Betlehembe kell menni. Mit jelentett Heródesnek? Tudom, hogy oda kell menni, oda kell küldeni a katonákat. Mit jelentett ez a bölcseknek? Oda kell menni. Ott találom meg a szívem, lelkem megváltóját, a Jézust. És el is megyek oda. Az Isten szava megszólalt a sötétségben. Na ez, az Isten igéje a sötétségben. Ezért az igehirdetésem alap gondolata, vagy címe ez, hogy világosság a sötétségben. Ez a régi valdens gyülekezeteknek is a jelszava volt. Világosság a sötétségben. Amikor egy igét olvastam, és az ige világosságot jelentett lelkem számára. Amikor a vallás üldözés idejében a kommunista hatóságok elhurcolták azt a hívő asszonyt is, és internálták. Rettetes körülmények között volt, és valaki végül meglátogathatta, és ott állt. Ez nem is csak, hogy egy hortobágyi táborba volt, vagy egy tanyára betelepítették, hanem ő még egy ilyen rács mögött állt, és megkérdezték tőle, hogy mire van szükséged? Azt mondta az asszony, hogy igét mondj. Igét mondj. Csak egy bibliai verset mondj. Mert nekem mindent jelent. Nincs bibliám, tudnélik. És én minden nap igével éltem, és sorba gondolok végig az igék, hogy mit tudok kívülről. Igét mondjál, hogy olyat, amit nem is tudok. Amikor egyszer, még annak idején, talán 30 évvel ezelőtt Erdélyben, vagy 20 évvel ezelőtt Erdélyben egy nagy erdélyi gyülekezetben voltam, olyan élményt jelentett, hogy a karzaton ott egy kislány elkezdett szavalni a zsúfolt templomba, és ez volt a refrénje az egésznek, hogy igét, igét mondjatok a népnek. Isten igéjét kell mondani a népnek, mert nagyon sötét van. És a nagyon sötétben az ige világosságára van szükség. És talán mi is olyanok vagyunk, mint ezek a bölcsek, akik eltévedtek. Nem jó úton járnak. Volt vezetés, már nincs vezetés. És elszomorodnak. És teljes bizonytalanságba kerülnek. És akkor valaki felolvassa a Bibliát és egy vers. Isten gondolata. Igét mondjatok a népnek. És felhangzik az ige, hogy kicsiny bár, de Isten szemében nagy. És lehet, hogy te is kicsiny vagy, és egész ügy kicsiny, de Isten szemében nagyon fontos lesz, és segít rajtad. hogy nem olyan uralkodó van, mint szeretném ebben a világban, és íme van egy lelki világom, aminek van egy nagyszerű uralkodója, Krisztus. Hogy az ő uralkodása öröktől fogva való és örökké tart, és felemel bennünket a bezártság világából, és kinyitja a horizontot olyan távlatokra, örök életet adott nekünk. Ez a földi élet nem minden, ez véget ér, és folytatódik valami más, illetve elkezdődött valami más, ami folytatódik. Az örök élet. Meg ha elolvassuk otthon a Mikeás prófécia könyvét, ahol bizonyos versek pontosan arra korra vonatkoztak, és ott teljesedtek be, de más szavak pedig a jövőre mutatnak, és örök érvényűek. Ahol ezt olvassuk többek között egy fél mondatban, bátorsággal lakoznak, és hogy békességet hoz nekünk. Így legyen egy ilyen világító szövétnek számunkra Isten igéje a sötétségben, ahol árnyak is körülvesznek bennünket. Harmadszor, mit jelentett ez a Mikeási profécia azok számára, akik várták a váltságot, a megváltást Jeruzsálemben? És nem akarom a karácsonyi ünnepkört úgy befejezni, hogy ne beszéljek azokról a hívőkről, akik várták az Úr Jézust. Tehát nem mindenki élt ott vallásos sötétségben, hanem azt olvassuk, hogy Jeruzsálemben volt egy csoport, egy kis közösség, akik várták, hogy mikor jön már el a Messiás, hogy ezek az igék mikor teljesednek be. Onnan tudom, hogy amikor később majd olvasok ezt is a Bibliában, meg talán prédikálok is róla, akkor Simeon bevitte, amikor a szülők bevitték a kis Jézust a templom, akkor Simeon a karjába vette az Úr Jézust, és azt mondta, hogy most már látták a szemeim azt az üdvösséget, amit Isten készített, és jött egy Anna nevű asszony, a proféta asszony, és ő is Istent áldotta, és beszélt másoknak, akik várták Jeruzsálemben az üdvösséget. Ezek szerint voltak embereknek tele volt a szíve várakozással, hogy mikor jön el a megváltó, vagy inkább így, mikor lesz a megváltás valóságos az én életemben. És most ime valóságos lett az ő életükben. Megszületett a megváltó. Én onnan gondolom, hogy ez a hír egész Jeruzsálembe elterjedt, hogy az írástudók nyilatkoztak. Az írástudók megszólaltak. És hivatalosan is megerősítették. Ez most már szikla szilárd, egészen biztos, hogy Betlehemben megszületett a Messiás. Hogy eljött a Messiás. Akit vártunk, íme most már itt van. Vége annak az időszaknak, ami a világ megváltás hajnalpírja volt, mert már feljött a nap, meglátogatott bennünket a nap. Itt van az igazi világosság. És még megerősítést vártak. Megerősítést vártak ez a Simeon, meg az Anna is. Miután ezt a hírt hallották, a megerősítést úgy várták, hogy még azt is elmondta valóla egy proféta, a Malakiás, hogy majd eljön az ő templomába az Úr. Malakiás 3:1. És ezért mindig ott voltak a templomban, mikor jön el az Úr. És amikor a szülők behozták a kis Jézust ott a templomba, akkor beteljesedett a malakiási profécia, és megláthatták őt, mert eljött az ő templomába az Úr. Így nagyon sokat jelentett az ő számukra is ez, mint a mi számunkra is, akiknek a várakozásuk beteljesedik. Mint hogy az énekünk is mondja a 329. dicséretünknek a 3. verse, amelyikkel válaszolunk majd az ígére. Halálban, éjben vártam én, fölkelt a nap rám véled. Te rólad ömlik rám a fény, a béke, a boldog élet. A lélek ékességei belőlük hitnek mennyei szép tisztasága árad. Amen. Válaszoljunk tehát az ígére idézett énekvers eléneklésével, a 329. dicséret 3. versét énekeljük. imádkozzunk. Urunk, mostanáig a te beszédet hangzott, az igét te fejtetted ki, és lelked által magyaráztad, és most szeretnénk mi is válaszolni te neked. De már eddig is szüntelen kiáltott a mi lelkünk, és fogta ezeket az adásokat. Állandóan éreztük, hogy munkálkodik a te szent lelked a mi lelkünkben, és íme milyen nagy dolog ez, hiszen ez is megvan írva, hogy a te lelked a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot ezekről a dolgokról. Köszönjük azokat a gondolatokat, amiket adtál nekünk. Köszönjük, hogy ezek a gondolatok a tőled való igei gondolatok erősebbek lehetnek, mint a mi kifogásaink. Köszönjük, hogy igen, éles helyzet teremtődik minden alkalom, amikor az ige valami módon megfed bennünket. Hiszen előttünk van Heródesnek a példája, aki már rájött arra, hogy itt veled van dolga, és a te szavadat akarta meghallani, és ott a palota termeiben elhangzott a kitekert könyvtekercsnek a beszéde, és ő nemet mondott. De köszönjük, hogy előttünk van azoknak a példája, akik ezt örömmel magukhoz szorították, akiknek ez biztatást és bátorítást jelentett. Hadd legyen számunkra az ige, a te beszéded, így a karácsonyi üzenet is, akár ez a mikeási profécia is, biztatás, erőforrás, bátorítás, vezetés, hogy ott lehessen a szívünkben az a békesség, amit a tiédnek te szereztél meg, és te adsz azoknak, akik ezt várják, akik várják a megváltást, az üdvösséget. És te is látod, Urunk, hogy mióta várjuk azt, hogy végre bizonyosság támadjon a szívünkbe, hogy megerősödjenek bennünk ezek a dolgok, hogy valóban keresztényként hozzád tartozunk, és Jézust kövessük. Őt, aki eljött hozzánk, aki nem más, mint a világ világossága. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik most kívánnak élni a szent vendégséggel, maradjanak bent, és járuljanak a szent asztalhoz. Hirdetem azt, hogy a héten levő, vagy megtartandó két bibliórák most elmarad. Tehát a keddi és a csütörtöki óra nem lesz megtartva. De szombaton, az év utolsó napján, 6 órakor megtartjuk az esti istentiszteletet. Utána pedig, aki tud, maradjon itt, hiszen egy gyülekezeti szilvesztert is szervezünk. Aki szívesen itt maradna, részt venne ezen a kis programon, ahol lelki foglalkozás van, éneklés is van, de szokott lenni társasjáték is, meg nem csak a lelki táplálkozásról van szó, hanem különben is felszoktunk készülni, hogy valami fogyaszthassunk is. Így hát hívjuk a kedves testvéreket, hogy jöjjenek el, és fejezzük be együtt így egy közös alkalommal az esztendőt, ahol vissza gondolhatunk arra sok-sok szép, jó, közös, közösségi megtapasztalásra, amiben részünk volt a 2016-os esztendőben. Akik tudnak jönni, jelezik valamilyen módon, hogy így készüljünk, és hát saját magunk készítjük, tehát a testvérektől várjuk azt, hogy ebben aktívan részt vegyenek. A karácsonyi adományoknak a dobozát kint megtaláljuk, köszönjük azokat az adományokat, amiket eddig is már adtak. Hirdetem még az iratterjesztést, az iratterjesztésben bibliolvasó vezérfonal, érdekes, fontos könyvek, és még két példány kapható abból a nagyszerű családi naptárból. Ugye még két példány van, már csak egy, tegnap még kettő volt. Még egy példány van abból a családi naptárból, ahol hát ki a fejezéseit leírhatja, és akkor mindenki látja, hogy ki, éppen hova megy. Még van egy kis tasak, ahova be lehet dugni azt, hogy nehogy elfelejtse azt, amit el kell intézni. Tehát az iratterjesztést is hirdetem. Fejezzük be Isten tiszteletünknek ezt a részét, és a 328. dicséretünk, 328. dicséretünk második versétől énekeljük végig a verseket. A második vers így kezdődik: bűn, pokol már búban éljen, ördögöt hadd ője szégyen. És az 5.-6. vers éneklése alatt távozhatnak azok, tehát a két utolsó vers éneklése alatt távozhatnak azok, akik most nem kívánnak úrvacsorázni.